Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország számára a legfontosabbak a családok, ezért a kormány a fenntarthatóságot, a magyar családokat támogatja, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a 26 ország részvételével tartott isztambuli International Family Forum nevű rendezvény kapcsán. Hankó Balázs elmondta, hogy a magyar családpolitika a nemzetközi térben is példát mutat, ennek eredményeképpen szentelte Törökország 2025-öt a családok évének. Hangsúlyozta, hogy a rendezvényre Magyarország egyedüliként kapott meghívást az uniós országok közül, mivel szemben Brüsszellel az EU-ban Magyarország a családok védőbástyája, a brüsszeli családmodellel szemben a hagyományos családmodellt védi és kiemelkedő anyagi biztonságot nyújt a gyermeket vállaló családoknak. A tárcavezető ennek példájaként a gyermeket vállaló családok számára biztosított világszintű adócsökkentést említette. Brüsszel folyamatos nyomásgyakorlása ellenére a kormány a magyar munkavállalókat támogatja, közölte Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közleményében. Hangsúlyozta, a kormány fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, ennek érdekében számos programmal segíti az álláskeresők mielőbbi elhelyezkedését. Brüsszel folyamatos nyomásgyakorlása ellenére a kormány nem Ukrajnára, hanem a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok támogatására fordítja Magyarország forrásait, és mindent megtesz a munkahelyek védelme érdekében, fogalmaz a közleményében. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a magyar foglalkoztatottság Európa élvonalához tartozik. 2025 áprilisában közel 4,7 millióan dolgoztak hazánkban, miközben a regisztrált álláskeresők száma további több mint 2000 fővel csökkent, a munkanélküliség mértéke pedig változatlanul az Európai Uniós átlag alatt van, tette hozzá. Elindult a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram a 2025-26-os tanévre szóló pályázata, amelyre azok a magyar hallgatók jelentkezhetnek, akik a világ legjobb 100 egyetemének valamelyikére nyertek felvételt, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára sajtótájékoztatóján. Varga Bajusz Veronika közölte, a tanévben mintegy 400 millió forint használható fel a pályázat keretében. A program célja, hogy a diákok a világ legjobb egyetemein megszerzett tudást tanulmányaik elvégzése után Magyarország számára kamatoztassák, tette hozzá. Mint elmondta, az ösztöndíj programra június 10-ig lehet benyújtani a pályázatokat, és július első hetében születik arról döntés, hogy kik kaphatják meg a támogatást. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint a magyar fiatalokon és azon múlik a magyar nemzet jövője, sorsa, hogy a fiatalok milyen tagjai lesznek a közösségnek. Nacsa Lőrinc a II. Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál megnyitóján arról beszélt, hogy a magyar kormány az elmúlt időszakban a 25 év alattiak adómentességével, az ingyenes KRESZ és nyelvvizsgával, a fiatalok vállalkozóvá válását segítő intézkedésekkel, az ösztöndíjrendszerekkel, a családalapítást, az életkezdést és az otthonteremtést segítő kezdeményezésekkel, vagy akár a külhoni magyar nyelven tanuló hallgatóknak nyújtott oktatási nevelési támogatással számos program révén járult hozzá ahhoz, hogy a fiatalok sikeres felnőttekké váljanak. Olyan felnőttekké, akik értékalapon gondolkodnak, akik hajlandók tenni a közösségért, valamint olyan célt is megfogalmaznak az életükben, ami önmagukon túlmutat, tette hozzá. Sport. A magyar lánycsapat bronzérmet szerzett a székesfehérvári teke világbajnokságon az U19-es kategóriában. A hazai válogatott a Müller Barbara, Fábián Adelin, Donóci Kinga, Szabó Boglárka, Bodó Bettina, Bognár Barbara összeállításban végzett a harmadik helyen. A világbajnoki cím a szlovákoké lett, a szlovének végeztek a második helyen. Végül az időjárásról. A napos reggelt követően gomoly felhőképződésre van kilátás, majd délutántól a Dunántúl fölé vastagabb felhőzet érkezik, amelyből este felé gyenge csapadék is előfordulhat. Az északias szelet elsősorban a Tiszántúlon kísérik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az új ember május 25-ei száma. A tartalomból. A szeretet és az egység küldetésében 14. Leó pápa megkezdte Péteri szolgálatát. A szelíd erő eredményes a nevelésben is. Átadták a pedagógusi munkát elismerő Kunz díjat. A kegyelem átalakítja a fogvatartottak életét. Hálaadás a börtönkurszió jubileumán. Imádkozva saját megújulásunkért is. Egyházközségi képviselőtestületek tagjai találkoztak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
házfalakra rászakadt már az est. Valahol felsír még egy kis gyerek. Hallom, az édesanyja dallat csitítja el. Hallgatom a nyitott ablaknál, s végül én is énekelem. Könnyű álmot hozzon az én, ajtast el, hűs dunai szél. Aludj el, kis ember, aludj el. Álmodj hintát homokozó, álmodj réteg kis patak. Háztetőn ott neked táncol a hót, lenéznek rád a fénylő csillagok. A sötét folyó parton álmos nagy béka ül, hangtalan suhan egy kis madár, látod ő is az a repül.
Szentéletű emberek.
Pazzi Szent Mária Magdolna. Firenzében született 1566. április 2-án, 1607. május 25-én halt meg. 41 évet élt. Pazzi Szent Mária Magdolna Szűz a 16. század nagy misztikusai közé tartozik. Firenzei nemesek gyermekeként már fiatalkorában kivált társai közül vallásosságával. Egész különös vonzást gyakorolt rá a Szent Háromság, misztériuma és az oltári szentség, valamint Jézus kínszenvedése. 1583. január 30-án lépett be a firenzei sarutlan kármelita rendbe, ide is csak azért, mert így naponta áldozhatott. Elhatározta, hogy teljesen Krisztusnak szenteli magát, szüzességet fogadott. A kolostorban el volt rejtve a külvilág elől. De az isteni kegyelem, a nagy kármelita reformátorok és védőszentjük Szénai Szent Katalin lelki testvérévé formálta. Misztikus élményei Szent Katalinnal fűzték lelki rokonságba. pontosan följegyezték, hogy 1585. március 24-én gyümölcsoltó boldogasszony vigéliáján megjelent neki Szent Ágoston, és szívébe írta ezeket a szavakat. Az ige testé lett. Április 15-én lelkébe kapta a stigmákat, 28-án pedig misztikus eljegyzése volt, Krisztus gyűrűt húzott az ujjára, május 21-én kapta a parancsot, hogy böjtöljön, és csak 5 órát aludjon naponta. Június 8-ától 8 napig tartó elragadtatás sorozatban volt része. Minden nap a tercia idején eljött hozzá Szentlélek, tűz, víz, galamb vagy oszlop alakjában. 16-án, Szentháromság vasárnapján kezdődött az 5 éves próbatétel, amelyet Magdolna az oroszlánok barlangjának nevezett. Ez arra utal, hogy rettenetes lelki szenvedéseket élt át. 1590 húsvétján az úr arra kérte, hosszabbítsa meg a nagybőtöt pünkösdig. Ennek végeztével kapta vissza az érzékelhető lelki vigasztalásokat is. Látomásai közben elejtett szavait nővértársai fölírták. Megdöbbentőek. Lelkületére jellemzőek ezek a szavak, amelyeket 3 évig tartó haldoklásában mondott. Aut pati, aut mori. Vagy elviselni, vagy meghalni. Az egyház iránti szeretet volt számára a Krisztus iránti misztikus szerelem földi kifejezési formája. Krisztus megváltó vérét, amelyet Krisztus egész testéből ontott az egyházért, azt ajánlotta fel Magdolna is, hogy megújuljon az egyház, hogy a papok a világosság fiai legyenek, hogy a nővérek ne az ostoba szőzek közé tartozzanak, hogy a hitetlenek megtérjenek, s hogy a hívőket egészen átitassa a megváltó vér. 1607. május 25-én halt meg. Közben járására, halála után is sok csoda történt. 1626-ban boldoggá, 1669-ben 9. Kelemen pápa szentté avatta. Ezekre a nagy szándékokra mi is imádkozzunk. Papokért, az egyházért, a nővérekért, a hitetlenekért, a hívőkért, az egész világért. Higgyünk az imádság erejében. De szívesen vállaljunk böjtöt is, amint maga az Úr Jézus kívánta, és kérte azt Paddi Szent Mária Magdolnától, és aki ezt a böjtöt is hűségesen Jézus szándékai szerint megtartotta. Ünnepén így imádkozunk a Szent Misében. Istenünk szüzesség kedvelője, te Paddi Szent Mária Magdolna lelkében fölgyújtottad az irántad való szeretett tüzét, és mennyei kegyelmed ajándékaival ékesítetted őt. Add, hogy lelki tisztaságának és szeretetének példáját kövessük mi, akik tisztelettel üljük meg ünnepét Krisztus a mi Urunk által. Thank you.
A nap verse.
Csanádi Imre, Mária és Erzsébet. Emesmester Selmecbányai oltárának szárnyképe. Erzsébet asszony láttatik-e képen. Rebdes a magzat dagadó méhében, mikoron hozzá maga személyében Mária mégyen. Mária, szép szűz, virágok virága, piros köntösbe, vontarany ruhába, öltözék illő, ékes komolyságba, mennyei mátka. Zsong még fülében szava Gábrielnek, benne is, tudja, megfogant a gyermek. Közli nényével ihol a kegyelmet, csók kezet illet. Mennyi méltóság, lebegő kecsesség, két hölgy köszönthet egymásra szerencsét. Fehéren burkol fejet patyolat vég, sőt repes is még. Körül tavasznak mindenek örülnek, fűfa zöld, kéklőn hegyek ünnepelnek, kedvre vad kőszál, varasodva gerjed. Jöjjön a gyermek! Gót arany villog sima boldog égen, béke víztükrén, vártornyok kövében, szertek óborló halandók szívében, mint soha még nem. Hát a plánták mi vetekedve ontják hódolatként a reneszánszi pompát. Kék irisz büszkén bodorítja kontját, söprik a szoknyák. Les rajongón a kegyes asszonyokra, bíbor orcákkal, a bazsarózsabokra. Karcsú tőepren, sziromcsillagocska, mint mosolyog ma. Jaj pedig, mit nem mutogat még tábla. Gyermekből férfi, kínba megy, halálba. Irtóz keresztjén, ama szendámákra sandítva bárha. Újjong, zsolozsmáz, gazdag selmecbánya, pór, pap, mészáros a keresztet hánya. Áll a szép oltár. A céhnek sem bánja bő adománya. Kösz batyút, Piktor, nézz új hazát, házat. Munkát és tallért jó az Isten. Más ad. Láthatják, M.S. Majd 1506. Vérred a század.
Csanádi Imre Mária és Erzsébet című versét Nagy Barbara mondta el. Csanádi Imre Kossuth és József Attila díjas költő, műfordító a Fejér megyei Zámolyon született 1920. január 10-én kisparaszti családban. Költészetének egyik ihlető eleme lett a falusi környezet, a természeti táj, szüleinek, rokonainak a megélhetéséért folytatott mindennapos kemény küzdelme a földdel, a természet erőivel. A gimnáziumot szülei nem kis anyagi áldozata árán Székesfehérvárot végezte, s erre az időszakra tehető költői indulása is. 1939-ben érettségizett, és előbb segédjegyzőként, majd házi tanítóként dolgozott Pusztavámon. 1941-ben beiratkozott a képzőművészeti főiskolára, ezzel egyidejűleg a Győrfi kollégium növendéke lett. Ebben az időben állította össze első verses kötetének anyagát, melynek lektora Vörös Sándor volt. A kötet a Bolyai kiadó sorozatában jelent volna meg, erre azonban a háború miatt nem került sor. Csanádit behívták katonának, az embertelenség, a borzalmak, az értelmetlen pusztítás elől azonban az érzékeny idegrendszerű költő megszökött. Néhány hónap bujkálás után 1944-ben szovjet hadifogságba került, s Ukrajnába hurcolták. A hadifogságból 1948-ban keserű, hitevesztett emberként ért haza. A Szabad Föld, a Magvető, a Szabad Ifjúság című lapok munkatársa lett, 1951-től a Szép Irodalmi, majd 55-től a Magvető könyvkiadónál volt kiadói lektor. Korai ifjúságától gyűjtötte a népi hagyomány a népi költészet emlékeit, s gyűjtő útjainak eredményeként 1954-ben látott napvilágot Vargyas Lajossal együtt összeállított népbalada gyűjteménye Repülj Páva, repülj címmel. 1956-ban a forradalom idején nyomtatásban is megjelent Vér című verse, emiatt a bukás után belső emigrációba kényszerült. Ennek az időszaknak termése két gyermek verskötete, a Négy testvér, illetve a Kisverses állatvilág. 1975-ben megkapta a Kossuth díjat, majd egy évvel később megbízták az akkor induló Új Tükör című lap főszerkesztésével. E pozícióban 1980-ig nyugdíjba vonulásáig maradt, ezt követően szinte teljesen kivonult az irodalmi életből. Utolsó kötete 1989-ben jelent meg, egy hajdani templomra címmel, de csak nem teljesen visszhang nélkül maradt. 1991. február 25-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a kúria, a kormányzóság és a helynökség dolgozóihoz. Emlékezet, misszió, élet. 10 éve tette közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját. Interjú Pályi Gyula professzorral a dokumentum természettudományos vonatkozásairól. Leó pápa szombati Twitter üzenetei. Leó pápa beszéde a kúria, a kormányzóság és a helynökség dolgozóihoz. Emlékezet, misszió, élet. Péteri szolgálaton a 16. napján, május 24-én szombaton, Szűz Mária, a keresztények segítsége emléknapján, Leó pápa délelőtt 10 órakor találkozott a 6. Pál aulában a római kúria, a vatikáni kormányzóság és a római vikáriátus munkaközösségének vezetőivel és tagjaival, akik többnyire családjaikkal együtt jelentek meg. Beszédében a kúria szerepére emlékeztette őket, amely intézményként megőrzi és továbbadja az egyház és püspökei szolgálatának történelmi emlékét, amihez szervesen társul az úton rendelt missziós küldetés. Az aulában megjelenő Leó pápát a résztvevők felállva hosszú tapsra köszöntötték, mire a Szentatya megjegyezte.
Grazie, grazie.
Köszönöm, de ha a taps tovább tart, mint a beszéd, akkor hosszabb beszédet kell tartanom. Szóval legyetek óvatosak. Köszönöm. Majd keresztvetés után hangzott a liturgikus köszöntés, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Béke legyen veletek.
La pace sia con voi.
Beszéde kezdetén Leó pápa örömmel köszöntötte a római kúria, a vatikáni kormányzóság és a római helynökség munkaközösségének tagjait. Köszöntötte a dikasztériumok vezetőit, a többi előjárót, a hivatalok vezetőit és az összes tisztviselőt, valamint a Vatikán város hatóságait, vezetőit és alkalmazottait. Annak külön örült Leó pápa, hogy sok családtag is jelen van, kihasználva a szombati napot. Ez a mi első találkozónk természetesen nem programadó beszéd megtartására szolgál, mondta, hanem inkább egy lehetőség számomra, hogy köszönetet mondjak az önök által végzett szolgálatért, amelyet úgymond megörököltem elődeimtől. Igen, mint tudják, csak 2 évvel ezelőtt érkeztem a Vatikánba, amikor a szeretett Ferenc pápa kinevezett a püspöki dikasztérium prefektusává. Akkor ott hagytam a perui Csiklayo egyházmegyét, és jöttem ide dolgozni. Micsoda változás, és most akkor mit is mondhatnék? Csak azt, amit Simon Péter mondott Jézusnak a Tibériás tónál: Uram, te mindent tudsz, de azt is tudod, hogy szeretlek téged. A pápák mennek, a kúria marad. Ez minden részegyházban igaz a püspöki kúriákra, és érvényes a római püspöki kúriára is, szögezte le Leó pápa. A kúria az az intézmény, amely megőrzi és továbbadja egy egyház püspökei szolgálatának történelmi emlékét.
La memoria storica.
Ez nagyon fontos. Az emlékezet az élő organizmus lényeges eleme. Nem csak a múltra irányul, hanem táplálja a jelent és betájolja a jövőt. Emlékezet nélkül ugyanis az út eltévejedik, elveszíti az irányt. Íme, kedves barátaim, folytatta Leó pápa, ez az első gondolat, amelyet szeretnék megosztani veletek. A római kúrián dolgozni azt jelenti, hogy hozzájárulunk az apostoli szék emlékezetének életben tartásához, az imént említett életfontosságú értelemben, hogy a pápai szolgálatot a lehető legjobban lehessen végezni. És analóg módon ez elmondható a vatikáni állam szolgálatáról is. Aztán van egy másik szempont is, amelyet szeretnék felidézni, és amely kiegészíti az emlékezés szempontját, nevezetesen a kúria és minden a péteri szolgálathoz kapcsolódó intézmény missziós dimenziója.
La dimensione missionaria della Chiesa.
Ferenc pápa oly nagyon ragaszkodott ehhez, aki az Evangelii Gaudium apostoli buzdításban megfogalmazó tervvel összhangban a Predicate Evangelium apostoli konstitúcióval az evangelizáció perspektívájában reformálta meg a római kúriát. Tette ezt elődei, különösen is 6. Pál és 2. János Pál pápák nyomdokain haladva. Leó pápa saját missziós tapasztalatára utalva kijelentette. Azt hiszem, tudják, hogy a missziós tapasztalat része az életemnek, és nem csak, mint megkeresztelt személynek, miként minden keresztény számára, hanem azért is, mert ágostonos szerzetesként misszionárius voltam Perúban, és a perui nép körében érlelődött meg bennem a lelkipásztori hivatás. Nem tudom eléggé megköszönni az Úrnak ezt az ajándékot. Aztán a meghívás, hogy az egyházat szolgáljam itt, a római kúrián, egy új küldetés jelentett, amelyet az elmúlt 2 évben megosztottam önökkel. És folytatni fogom, amíg Isten úgy akarja ebben a rám bízott szolgálatban. Ezért megismétlem, amit május 8-án este az első köszöntőmben mondtam. Közösen kell keresnünk, hogyan lehetünk missziós egyház, egy olyan egyház, amely hidakat épít,
una chiesa che costruisce i ponti,
amely párbeszédet folytat, amely mindig nyitott arra, hogy tárt karokkal fogadjon mindenkit, mindazokat, akiknek szükségünk van a mi szeretetünkre, jelenlétünkre, a párbeszédre és a szeretetre. Ezeket a szavakat akkor a római egyházhoz intéztem. Most megismétlem őket, gondolva ennek az áznak az összes egyház és az egész világ felé irányuló küldetésére, hogy a közösséget, az egységet szolgálja szeretetben és igazságban. Az Úr ezt a feladatot Péterre és utódaira bízta, és ti mindannyian különböző módon közreműködtük ebben a nagyszerű munkában. Mindnyájan hozzájárultok a magatok részéről azzal, hogy elkötelezetten és hittel végzitek mindennapi munkátokat, mert a hit és az imádság olyan, mint a só az ételhez, ízt adnak neki.
Danno sapore.
Ha tehát mindnyájuknak együtt kell működnünk az egység és a szeretet nagy ügyében, akkor mindenek előtt a mindennapi helyzetekben tanúsított viselkedésünkkel próbáljuk ezt megtenni, akár a munkahelyünkön is. Mindenki az egység építője lehet a munkatársaihoz való hozzáállásával, türelemmel és alázattal leküzdve az elkerülhetetlen félreértéseket, mások helyzetébe képzelve magát, elkerülve az előítéleteket, még egy jó oldag humorral is, ahogy az Ferenc pápa tanította nekünk. Kedves testvéreim, még egyszer szívből köszönöm. Május hónapban vagyunk, kérjük együtt Szűz Máriát,
invokiamo insieme la Vergine Maria,
hogy áldja meg a római kúriát és a Vatikánvárost, valamint az önök családjait, különösen a gyerekeket, az időseket, a betegeket és a szenvedőket. Zárta beszédét Leó pápa, majd a 6. Pál aulát megtöltő alkalmazottakkal, vagyis munkatársaival együtt közösen imádkozták az Üdvözlégy Mária imát. 10 éve tették közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját, Interjú Pályi Gyula professzorral a dokumentum természettudományos vonatkozásairól.
10 éve tette közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját. Interjú Pályi Gyula professzorral a dokumentum természettudományos vonatkozásairól. 2015. május 24-én jelent meg az argentin pápa környezetvédelmi enciklikája. Ferenc pápa határozottan kiállt a teremtett világ védelme érdekében 12 éves pápasága során. A telefonvonalban Pályi Gyula, a modenai és Reggio Emiliai Egyetem nyugalmazott kémia professzora, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagja, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vendégprofesszoraként több éven át előadásokat tartott hit- és természettudomány tárgykörben, és a kurzus keretében részletesen foglalkozott Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájának természettudományos vonatkozásaival. Megkértük, hogy foglalja össze ennek fontosabb szempontjait a Vatikáni Rádió hallgatói számára. Szeretettel köszöntöm a vonalban!
Mindenek előtt tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Egy személyes megjegyzéssel kezdeném. Ferenc pápa első, éppen 10 évvel ezelőtt, 2015 pünkösdjén datált enciklikájának kezdőszavai Laudato Si, Szent Ferenc nap himnuszára utalnak, amelyben a szent költő a minket körülvevő természet iránti rajongását és ennek révén a természet alkotója iránti szeretetét fejezi ki. Ezt a költeményt a középkori itáliai költészet, sőt az egész világirodalom egyik kiemelkedő gyöngyszemének tartom. Figyelmemet az említett enciklika iránt éppen ez a cím keltette fel. Sürgősen beszereztem, és egyre fokozódó érdeklődéssel olvastam. Kiderült ugyanis, hogy a morális és vallási vonatkozásokon túlmenően a gyönyörű Argentínában született olasz származású pápa természettudományos szempontból is kiemelkedő művet alkotott első enciklikájával. Utóbb az enciklika egyes részeit beépítettem a Hit és Természettudomány című egyetemi előadásomban, és úgy tapasztaltam, hogy a hallgatókban nagy szimpátiát és érdeklődést keltett.
Ez nagyon érdekes. Mondana néhány példát ennek az enciklikának a természettudományos oldaláról?
Mindenek előtt azt kell kiemelnünk, hogy a pápa milyen zseniális logikával egyesíti a modern kozmológia világképét benne az úgynevezett ősrobbanással, azaz a ma látható világegyetem keletkezésének pillanatát, majd fejlődési folyamatait a vallásos, főleg zsidó és keresztény iratokban fennmaradt hagyomány által kirajzolt világképpel. Pontos leírását adja az emberi jelenségnek, majd az ember és a világ mindenség viszonyából vezeti le azt az erkölcsi kötelezettséget, ami az embert a természet többi részéért viselt felelősségéhez köti. Kihangsúlyozza, hogy bár ez a kötelezettség Isten irántunk érzett szeretetének viszonzásából fakad, de fontos gyakorlati előnyöket is biztosít mindennapi életünkben. A Világegyetem titka című fejezetben világos logikával beépíti a biológiai evolúció tanát is. Hangsúlyozza, hogy ebből levezethető minden ember személyes identitása, valamint idézem, a gondolkodás képessége, az érvelés, a kreativitás, az értelmezés, a művészi alkotás, és egyéb máshol ismeretlen képességek olyan egyedülállóságra utalnak, amely meghaladja a fizikai és biológiai szintet. Ezekre a gondolatokra igencsak érdemes odafigyelni manapság, amikor az úgynevezett mesterséges intelligenciával ellátott komputerek sajátságai és lehetőségei a közfigyelem gyújtópontjába kerültek. Az említett enciklikában a pápa pontos leltárt készít az ember számára fontos anyagi javakról, és ezek biológiai, biokémiai jelentőségéből vezeti le az e-javak használatával kapcsolatos felelősséget, ami nem csak az emberiség iránti kötelesség, de az egész élő, sőt élettelen természet iránti felelősség. Az élethez kapcsolódó vegyületek szerepének felmérésére jó példa a pápa határozott kiállása a mindenkit megillető, kellő tisztaságú édesvízzel kapcsolatban a következőt írja. A biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele, idézőbe zárva. Így jut el a biokémia egyik alapvető törvényszerűségéből elegáns fordulattal ennek nemzetközi jogi következményeihez.
Ezek a példák valóban széleskörű elméleti tájékozódást mutatnak, de a környezetvédelem problémái gyakran főleg kormányzati intézkedésekkel oldhatók meg. Ilyen kérdésekkel foglalkozik az enciklika?
Igen, bőségesen. A pápa egyrészt tisztéből fakadóan mindig világméretekben gondolkozott, másrészt jól ismerte az apró részletek fontosságát. Utóbbi vonatkozásban nyilván gazdag tapasztalatokat szerzett, mint Buenos Aires érseke az ottani szegény negyedekkel való törődés során. Úgy tűnik, felismerte, hogy a környezetvédelem hatásosságához a természettudományos ismeretek készen állnak, nincs, vagy csak alig van szükség új kutatásokra. Annál inkább szükség van az eddig megszerzett ismeretekből következő intézkedések végrehajtására és a minden egyes emberre kiterjedő felelősség komolyan vételére. E megfontolások alapján Ferenc pápa megalkotta enciklikájában egy átfogó ökológia elméletét, ez is az egyik fejezet, felsorolta az ez irányban szükséges tájékozódást és cselekvést elősegítő szempontokat, valamint az utolsó fejezetben leírta az ökológiai nevelés és lelkiség általa kidolgozott körvonalait. Ebben az utóbbi vonatkozásban fontos, akár forradalminak is nevezhető új gondolatvilágot találunk. Úgy, mint az ember és környezete közötti szövetségre való felszólítást, vagy a civil és politikai szeretet fogalmának meghatározását. Az enciklika végén egy környezetvédelmi imát is találunk, amelyben a mindenhatóval való beszélgetés formájában áhítatosan foglalja össze az előzőek inkább tudományos tanulmányra emlékeztető mondani valóját. Egy rövid idézet érezteti ennek lelkületét. Szeretet Istenem, mutasd meg helyünket ebben a világban. Szereteted eszközei legyünk minden élőlény számára ezen a földön, hiszen te egyikünkről sem feledkezel meg. Idézet vége. Reméljük, hogy mostani tartózkodási helyén a korábbinál nyomatékosabban segít érvényt szerezni ezeknek a gondolatoknak, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk szebb és jobb legyen, ahogy ő kifejezte, hogy eljöjjön a te országod, az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa.
Mi a véleménye, hogy 14. Leó pápa hogyan viszonyul majd a Laudato Si által felvetett problémákhoz és megfontolásokhoz?
Sokaknak az a véleményem, hogy a Laudato Si után az egyháznak a természethez való viszonya alapvetően megváltozott. A korai kereszténység és Szent Ferencnek a természet iránti testvéri felelősségét a korábbinál sokkal nyomatékosabban hangsúlyozva. 14. Leó pápa hosszabb időt töltött Peruban olyan hívek környezetében, akik életmódjuk következtében sokkal közelebb állnak a természethez, mint az iparosodott társadalmak népei. Maga is többször említette, hogy az emberi környezet nagy hatással volt rá, és utalt arra is, hogy ideje lenne a természet védelmét a szavak szintjéről a tettek szintjére emelni. Reméljük, hogy a mindenható ehhez jó egészséget és kitartást biztosít neki.
Úgy legyen, köszönjük az érdekes összefoglalót.
Köszönöm a meghívást és a hallgatóság figyelmét.
Pályi Gyula professzorral Somogyi Viktória készített interjút. Leó pápa Twitter üzenetei május 24-én szombaton. Ferenc pápa 10 éve közzétett Laudato Si enciklikája arra hív minket, hogy újítsuk meg a párbeszédet arról, hogyan építjük a bolygó jövőjét, hogyan egyesülünk a fenntartható és integrált fejlődésre való törekvésben, és hogyan vigyázzunk a közös otthon védelmére, amelyet Isten ránk bízott. Keressük együtt, hogyan lehetünk missziós egyház, hogyan szolgálhatjuk a közösséget, az egységet, a szeretetben és az igazságban. Mindenki hozzáteszi a maga részét azzal, hogy elkötelezetten és hittel végzi mindennapi munkáját, mert a hit és az imádság olyan, mint a só az ételhez ízt ad neki. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!